Fél éve birkózik a kormány a Szőlő utcai botránnyal, ami alaposan próbára teszi a központi kommunikációt.
Nem igaz, hogy késlekedünk, azonnal minden gyermeket megvédünk.
Nincs fiatalkorú sértő.
Abban az időpontban, amikor ezt a jelentést megírtam, abban az időszakban ebbe foglalt állítás mind igaz volt.
A Szőlő utca egy álhír.
Nem könnyű ezt átlátni, ugye?
Eleve bonyolult és szertágazó ügyről van szó, ráadásul a politika sem mindig érdekelt a tisztánlátásban.
Itt Zsolti bácsiznak. Ezek után is.
Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan jutott el a Fidesz a kezdeti sikerszólamoktól az áldozati szerepig, aztán hogyan próbálta az egész témát részben a valódi áldozatok ellen fordítani, és közben hogyan bicsaklottak meg egymás után az érvelései. Májusban érkezett a hír, hogy letartóztatták Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját és helyettesét, aki egyben az élettársa is. A gyanú szerint prostituáltként futtattak két nehéz sorsú gyermekotthonban felnőtt nőt. Kezdetben az volt a központi üzenet, hogy a kormány körömszakadtáig védi a gyerekeket, és a hatóságoknak köszönhető, hogy az igazgató egyáltalán lebukott.
Ez a kormány dobta be a kóterba Juhász Péter Pált.
Az illetővel szemben azért indult büntetőeljárás, mert a rendőrség nyomozást indított, és meggyanúsította, és azért van folyamatos büntetőeljárás.
Ezzel az a gond, hogy pályafutása során többször érkeztek jelzések Juhász Péter Pállal kapcsolatban. Bár a rendőrség egyszer sem kezdett semmit az ügyekkel, két munkahelyéről is elküldték. 2005-ben egy gyermekotthonból kellett távozni, miután gyanúsan viselkedett egy kislánnyal, 2009-ben pedig az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságtól távolították el egy fegyelmi eljárás után. Mindezek után 2011-ben már a Fidesz kormány alatt nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának.
Nekem az a célom, hogy ezeket a gyerekeket ne elvadítsam a társadalomtól, ne megalázzam, ne terrorba tartsam, hanem hogy olyan érzelmi hátteret, olyan keretrendszert, olyan értékrendet közvetítsek feléjük, tudjon munkát vállalni, tudjon egy akár oktatási intézménybe, akár munkahelyi közösségbe beilleszkedni.
A következő években további panaszok érkeztek Juhászra. Észrevették, hogy az egyik fővárosi gyermekotthonnál rendszeresen megáll egy autó, hogy összeszedje és elvigye onnan az ott lakó lányokat. A gyermekvédelmi dolgozók összerakták, hogy Juhász Péter Pál és az élettársa állhatnak-e mögött. Kustics Gábor, a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat akkori igazgatója, azt mondja, hogy 2015-ben és 2020-ban is a hatóságokhoz fordultak, ki is hívták a rendőrséget, és kiment hozzájuk egy civil ruhás rendőr.
Eljött és meghallgatta az egyik gyerekotthonnak az igazgatóját, a gyerekvédelmi gyámokat meg engem, és hogy ő biztosított bennünket arról, hogy egyrészt, hogy tudnak róla, és hogy ismerik az ügyet. Másrészt, hogy mi ne csináljunk semmit, mert most már jó kezekben van a mi jelzésünk. Ez egy ilyen megértő, normális felnőtt beszélgetés volt, amikor ilyen professziók találkoznak, a gyerekvédő meg a bűnüldöző. És akkor a végén aláíratott velünk egy titoktartási nyilatkozatot, hogy mi erről nem beszélünk.
Máig nem tudni, kik lehettek ezek a civil ruhás rendőrök. A Telex úgy tudja, 5 rendőrt is poligráfos vizsgálatnak vetettek alá az elmúlt hónapokban, akik a nevük alapján szóba jöhettek, de ez sem vezetett eredményre. Az ügy kirobbanásakor felmerült az is, hogy Juhász vajon átesette azon a kifogástalan életvitelvizsgálaton, amit a kegyelmi botrány után tettek kötelezővé a gyermekvédelmi dolgozók számára.
Tavaly februári kegyelmi ügy után volt egy központi döntés arról, hogy a gyermekvédelemben dolgozókat át kell világítani. Ez több ezer emberre kiterjedő átvilágítás volt. Én nem láttam annak okirati bizonyítéket, hogy ő is ebbe beleesett. Elvileg bele kellett, hogy essen.
Kiemelt állami intézmény már múlt héten lehetett tudni erről az ügyről. Azóta se tartotta fontosnak, hogy utána kérdezzen ennek?
Utána kérdezek és tájékoztatom önöket.
Gulyás Gergely aztán elismerte, hogy Juhász Péter Pál sikeresen átment először ezen a vizsgálaton, és azt ígérte, hogy ki fogják vizsgálni, ki hibázott az átvilágítás során. Pár hónappal később aztán már azt mondta, hogy pont ezen az átvilágításon derült ki, hogy Juhász Péter Pálnak gyanús ügyei vannak, és emiatt kezdtek el nyomozni utána.
Kiderült, hogy Juhász Péter Pál ellen a felett nyomozás, hogy akkor kezdődött, azt követően kezdődött, hogy ezt a vizsgálatot lefolytatták, tehát meg kell védjem a belügyminisztériumot, mert most ennek köszönhetően van ez a büntetőeljárás.
Ehhez képest aztán novemberben már Orbán Viktort is aggasztották a lehetséges rendőri mulasztások.
És az a valóban foglalkozni kell, hogy mi történt,
Ha voltak visszaélések időben, miért nem tárták föl azokat? Engem az érdekel igazából, hogy a rendőrség miért nem tudott kellő időben hatékonyan föllépni. Amire nekik az a válaszuk van, hogy valóban, amikor először följelentés történt, akkor nem tudták megfogni az embert, zárójel bezárva. Amikor másodjára történt a följelentés, akkor viszont igen. Ami szép dolog, a másodikat illetően, de az elsőt illetően nem. Én is szeretném tudni, amikor az első följelentés történt, akkor miért nem volt elég hatékony az a nyomozó, az az osztály, az a részleg, aki ezzel foglalkozott.
Pinter Sándor pedig végső soron vállalta, hogyha kiderül, hogy egy általa kinevezett rendőri vezető hibázott, akkor le fog mondani.
El fogom a saját értékrendem alapján dönteni, hogy milyen szerepe volt ebben az adott időszakban a minisztériumnak, az általam irányított szerveknek, ennek megfelelően fogok dönteni, a döntésem egyértelmű és világos lesz. A rendőrség, hogyha hibázott, az, hogyha egy rendőri vezető hibázott, akkor igen. Annak a súlynak megfelelően, hogy ki hibázott, mekkorát hibázott, vagy szándékos bűncselekményt követett el, mert én azt zárom ki, annak megfelelően kell ezekre a kérdésekre válaszolni.
És jól értsük, tehát, hogy vezető hibázott, tehát szándékosan nézett félre, akkor ön le fog mondani?
Az bűncselekmény. Hogy én mit csinálok, az megfelelően attól függ, hogy azt a például azt az embert én neveztem el.
Kustics Gábor, a már idézett gyermekvédelmi vezető elejtett még egy súlyos dolgot. Azt mondta, hogy a pletykák szerint két magasrangú politikus védte Juhász Péter Pált, az egyiknek a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.
Csak arra tudok gondolni, hogy valaki megvédte. Megjelent egy ilyen narratíva, hogy a politika is benne van ebben a dologban.
Ebből indult az egész Zsolti bácsis szál, ami az internet bugyraiból a parlamentig jutott, és elvezetett semmilyen Zsolt emlékezetes felszólalásáig.
Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.
Ekkorra már annyi minden kiderült Juhász Péter párról és az évtizedek óta tétlenkedő hatóságokról, hogy a nyilvánosság jól rezonált azzal, hogy valamilyen politikai összefonódás lehet a háttérben. Erre sem akkor, sem azóta nem került elő semmilyen bizonyíték, a kormány viszont megragadta a lehetőséget, hogy ha már elterelődik a figyelem az ügy lényegéről, akkor megpróbálhatja saját magát áldozatként beállítani.
És egy vérvádot nem lehet elengedni a fülünk mellett, ha bele kell állni.
Egy államellenes támadási kísérlet van, illetve volt azzal a cél, hogy megbukjon a kormány.
Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.
Úgyhogy ezen a ponton teljes ellentámadásba fordultak, külföldi titkosszolgálati összeesküvésről beszéltek, és megtorlást ígértek az alaptalanul vádaskodóknak.
A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie.
Bárkit alaptalanul pedofil bűncselekmény elkövetésével megvádolnak, és ezt alaptalanul teszik, akkor aki alaptalanul vádol, azt börtönbe kell küldeni, az olyan, azt börtönbe kell küldeni.
Lesz, illetve van haddelhat. Tehát itt azért súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók.
Az ellentámadás része volt az is, hogy minden fronton azt üzenték, a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú sértettje.
Ebben a büntető ügyben kiskorú sértett nem merült fel.
Fiatalkorú érintettsége sértettként, tehát sértettként vagy elkövetőként nincsen.
Nincs tehát kiskorú sértettje a Szőlő utcai büntető ügynek.
De ez az állítás kezdettől fogva nehezen volt tartható. Az RTL már júniusban beszámolt arról, hogy az egyik áldozatot már gyerekkorában behálózhatta Juhász Péter Pál, októberben pedig a 444 cikkéből derült ki, hogy készült már 2012-ben egy olyan pszichológusi szakvélemény, ami szexuális bántalmazás gyanúját állapította meg az egyik lánynál. Hiába szóltak a rendőrségnek, 9 hónap után megszüntették a nyomozást. Ráadásul már a kormányzati kommunikáció fordulata előtt megszólalt egy egykori gyermekvédelmi nevelő is, aki elmondta, hogy annak idején hogyan vitte éjszakánként egy 13 éves kislányt abból a gyermekotthonból, ahol akkoriban dolgozott.
És mondom, hát hova akarod kivinni, este 10 óra van? És mondta, hogy hát beszélgetni akarok vele, mert a gyerek egy kicsit rossz állapotban van lelkileg, és kiviszem. És teltek az órák, és hajnali 3 körül annyit hallottam, hogy bevágódik a Péter kocsijának a zajtaja.
A nevelő tanár próbált a gyerekkel beszélni, de ő nem volt hajlandó elmesélni, mi történt vele.
Akkor kinyitottam a zajtaját a fürdőnek, és ott állt a kislány nagyon zaklatottan, a blúza kigombolva, tiszta vörös a mellkasa, tiszta vörös a nyaka, és így rászta szegényt az ideg.
Még ugyanebben az évben Péter bácsi, ahogy a gyerekek hívták, vízitúrát szervezett.
Együtt aludt a kislánnyal, ezzel az Adriennel.
kormány tehát kezdettől fogva tudhatta, hogy nem csak nagykorú áldozatokról beszélhetünk, sem a konkrét ügyben, sem úgy általában Juhász Péter pár múltjában. Azóta újabb tanúk álltak elő az ügyészségen és a nyilvánosságon azzal kapcsolatban, hogy Juhász Péter pár gyerekkorukban szexuálisan bántalmazta őket. Decemberben pedig végül a legfőbb ügyész is írásba adta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú sértetje. Decemberben új szakaszba lépett a botrány és a központi kommunikáció is. Juhász Péter, mármint az ex-politikus influencer, olyan felvételeket hozott nyilvánosságra, amiken az látszik, hogy évekkel ezelőtt egy Szőlő utcai nevelő gyerekeket ver a javítóintézetben. A képeken Kovács Buna Károlyt láthatjuk, akit fél évvel ezelőtt Juhász Péter pár letartóztatása után neveztek ki a javítóintézet élére. Miután a felvételek nyilvánosságra kerültek, Kovács Buna Károlyt letartóztatták. Az influencer állítása szerint egy korábbi Szőlő utcai dolgozó azt mondta neki, hogy ezek a felvételek már korábban is megvoltak a hatóságoknál, sőt, bántalmazások miatt indultak is eljárások Kovács Buna Károllyal szemben. Ehhez képest idén tavasszal mégis kinevezték az intézmény élére, pedig a szabályok szerint még a kifogástalan életvitelvizsgálaton is át kellett esnie. A kormány a botrány hatására egyik napról a másikra úgy döntött, hogy elveszi ezeket az intézeteket a szociális szektortól, és átadja őket a rendőrségnek.
Ha valaki engem megkérdezne, hogy hova tartozik ez a terület, akkor én soha nem tettem volna a szociális ágazathoz. Azok, akik már fiatalkorúként ilyen súlyos bűncselekményeket követnek el, azoknak sokkal inkább egy BV-szerű fegyelemmel kell találkozni, mint a szociális ellátórendszerrel.
A Szőlő utcában is radikálisan is. Mondhatni, kegyetlenül kell föllépni, ezért helyeztük az egész Szőlő utcai intézményt a rendőrség irányítása alá.
És azt várom, hogy a rendőrök rendet tesznek, és megnyugtatják a közvéleményt. Hogy a rendőrök által fölgyelt intézménybe ilyesmi nem fordulhat elő.
A fideszes nyilvánosságban pedig ügyelnek rá, hogy minél többször elmondják, milyen bűncselekményeket követtek el a Szőlő utcában lévő gyerekek és fiatalok.
És a Szőlő utca, amiről ön beszél, az egy speciális intézet. Ott bűnöző fiatalkorúak vannak.
Ez egy fiatalkorúak börtöne.
Hárman gyilkosságért vannak ott.
Ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt.
És még jó néhányan erőszakos lányok sérelmére elkövetett cselekmények, és stb.
Egy magánlagsértés, egy zsarolás, 4 kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt.
Mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat.
5 fiatal súlyos testi sértés miatt.
Szakértők és szakmai szervezetek szerint az átszervezés és a kommunikáció egyaránt káros, így a jövőben csak még kevesebb esély lehet arra, hogy ezek a fiatalok sikeresen visszailleszkedhessenek a társadalomba. Fél évvel a Szőlő utcai botrány kezdete után tehát elmondható, hogy a hatóságok évtizedeken keresztül tétlenül nézték az eseményeket, és most is akkor kerül sor általában valamilyen látványos akcióra, amikor nyilvánosságra kerül valami új információ a témában. A kormány először a hatóságokat dicsérte, aztán saját áldozati szerepéről beszélt, végül a gyerekek bűneit sorolta, de a lényegről, a gyermekvédelmi rendszer problémáiról annál kevesebb szó esik. Végül a harmadik igazgató is távozott a Szőlő utcai intézet éléről. Varga László Balázs egy hét után mondott le, miután a Jelenben megjelent egy cikk arról, hogy már tavaly tudhatott Juhász Péter Pál ügyeiről.